Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
December 7th.
Das ist nicht in diesem Jahr.
Houston, we've had a problem.
Ma hajnalban a szovjet csapatok.
I have a dream.
Sziasztok.
Sziasztok.
Ez a Hihetetlen Történet Podcast, én Andis vagyok.
Én pedig Tündi. Hát ez az idei harmadik adásunk. Nem túl dicső, de kicsit el vagyunk havazva, és rögtön ezzel kezdenénk, hogy azt meséljük el nektek, hogy mi történik a csatornánk házatáján mostanában. Szóval, hát valószínűleg azt már tudjátok, hogy csináljuk a Töri Faktot nagy lelkesedéssel és kitartással. Iden is köszönjük Marcinak, aki legfontosabb tagja a kis triónknak, illetve hát a diák hallgatóinknak is, akik velünk tartanak és velünk készülnek az érettségire. Az az igazság, hogy nagyon szeretjük csinálni ezt a sorozatot, és nagyon örülünk, hogy végre idén megvalósíthatjuk, de borzasztóan sok idővel jár, úgyhogy ez is az oka annak, hogy idén még viszonylag kevés adással jöttünk. De jó hír, hogy ez már nem sokáig van így. Igazából március végéig vagyunk most, hát nem akarok panaszkodni, de borzasztóan leterheltek, és utána pedig úgy tervezzük, hogy helyreáll a világrendje, és a rendes kerékvágásban mennek tovább a dolgok. Úgyhogy köszönjük nektek is a türelmeteket. Egyébként most, hogy csináljuk a Töri Faktot, többenünk rá arra, hogy mekkora óriási tudás és tananyagot ölel fel a történelmi érettségi, és ez még csak a középszint, amivel mi foglalkozunk, ugye az emeltről mind csak nem is esik szó. Úgyhogy minden tiszteletünk az érettségiző diákoknak és az érettségiztető tanároknak, és hát tényleg bízunk abban, hogy egy picit mi is hozzá tudunk tenni a sikeres érettségikhez.
Patronon eközben továbbra is szállítjuk a megszokott tartalmakat, és a legutóbbi bónusz epizódunk, immáron a 26. bónusz epizód, az egy általam is nagyon kedvelt témát dolgozott fel, vagy nagyon élveztem az ezzel való foglalkozást, ugyanis az Everest titkáról beszélgettünk ebben a legújabb adásban, mégpedig arról, hogy lehetséges, hogy nem 1953-ban Hillary lépett először a hegy csúcsára, hanem lehetséges, hogy 29 évvel korábban megelőzte őket valaki, vagy valakik, név szerint George Mallory és Andrew Irvine. Úgyhogy ebben a legújabb bónusz epizódban azzal foglalkoztunk, hogy mit lehet tudni az ő 1924-es expedíciójukról, és hogy milyen nyomok utalhatnak arra, hogy sikeresen elérték a csúcsot, és milyen nyomok arra, hogy nem érték el. Úgyhogy ezzel foglalkoztunk ebben a legújabb Patreon adásban, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, akkor gyertek Patreonra, és ott meg tudjátok hallgatni.
A mai adásunk apropóját pedig egy szomorú évforduló adja, ugyanis 10 éve tűnt el nyomtalanul a Malaysian Airlines MH370-es jelzésű repülőgépe, 239 emberrel a fedélzetén. Ezt a repülőgépet azóta sem találták meg, habár az elmúlt 10 évben felfelröppentek hírek, hogy a hatóságok közelebb jutottak ahhoz, hogy kiderítsék, hogy pontosan mi történt, és hát természetesen ezzel párhuzamosan több összeesküvés elmélet is napvilágot látott, valamint már több dokumentumfilm is készült a tragédiáról, talán ti is láttatok a legújabb, azt hiszem, hogy a Netflixes dokumentumfilm. És ebben az adásban pedig azt szedjük össze, amit tudni lehet, hogy mi történt, és bemutatunk különböző elméleteket is, valamint a szakértők szerinti legvalószínűbb szenáriót.
A tragikus történet 2014. március 8-án kezdődik a Kuala Lumpuri reptéren. Már elmúlt éjfél, amikor 227 utas megkezdte a beszállást a Malaysian Airlines Peking betartó járatára, az MH370-es jelzésű repülőgépbe. Hosszú út állt előttük, többségük valószínűleg úgy tervezte, hogy átaludja a következő 6 órát. A fedélzeti biztonságukról a 10 fős légiutas kísérő személyzet gondoskodott. A pilóta fülkében 2 férfi ült, a kapitány az 53 éves Zahari Ahmed-Sah, az első tiszt pedig a 27 éves Farik Abhamid volt. Zahari a légitársaság legtapasztaltabb pilótája volt, 1981 óta dolgozott a cégnél, és már több mint 18 ezer órát töltött a magasban. Farik nagyon fiatalon, 20 évesen kezdett el dolgozni a légitársaságnál, 2007-ben, és 2014-ben, amikor az események történtek, akkor már 2700 órát repült, és ez volt az első olyan repülőútja, amikor nem kísérte őt egy kiképzőpilóta. Azaz, ez körülbelül azt jelenti, hogy akkortól fogva repülhetett volna 777-es repülőgépekkel, úgyhogy ő nem felügyeli senki, tehát nincsen mellette egy olyan rutinos pilóta, aki mondja, hogy amúgy mikre figyeljen, és hogyan végezze a munkáját. Fontos út volt tehát ez számára, és valószínűleg megnyugtatta, hogy egy rutinos pilóta ül a balján a pilóta fülkében.
Minden készen állt az induláshoz. A gép helyi idő szerint éjfél után 41 perckor felszállt a Kuala Lumpuri reptér futópályájáról, egy órán belül pedig eltűnt a világ szem elől. Azóta a gép utolsó jelzéseit több ezren kielemezték, és hát elmondható, hogy meglehetősen kevés adat áll rendelkezésre, de ezeket most végigvesszük kronológiai sorrendben. Tehát, ahogy mondtam, az MH370-es 0 óra 41-kor hagyta el a Kuala Lumpuri repteret, és 26 perccel később, 1 óra 7 perckor a repülőgép kommunikációs rendszere jelet adott. Ez az ACARS, vagyis az Aircraft Communication Addressing and Reporting System volt, amiről ezt a definíciót találtuk. Az ACARS rendszer olyan fedélzeti rendszer, melynek segítségével üzenetek küldhetőek a légijárműről egy földi célállomásra, vagy a földi állomástól a légijármű fedélzetére. Tehát ez a rendszer a repülőgépek elsődleges kommunikációs rendszere, amivel kapcsolatot tartanak a földi irányító személyzettel, és ez a rendszer ekkor még működött, és azt jelezte, hogy minden rendben van, a repülőgép a tervezett úton haladt Peking felé. 1 óra 19-kor zajlott az utolsó párbeszéd a pilóták és a maláj földirányítás között. A másodpilóta Farik ezzel zárta ezt a rövid párbeszédet. All right, good night. Itt ez a good night nem csak arra vonatkozott, hogy jó éjszakát kívánt, hanem arra is, hogy a repülőgép elhagyja a maláj légteret és belép a Vietnámiba. Itt a készülésre azt találtam, hogy elvileg ez egy ilyen bevett kiköszönési forma, amikor elköszön egy légtér földirányító személyzetétől pilóta, és ez a mondat volt az utolsó életjel, ami a fedélzeten lévőktől érkezett, tehát nyilván ezt még akkor nem tudhatta senki. 1 óra 21-kor érkezett az utolsó transponder adatcsomag a repülőgép helyzetéről, majd ez a jel 1 óra 22-kor eltűnt. Itt a transponder feladata az az, hogy azonosítókat küldjön a repülőgépről, enélkül a földirányítás nem látja, hogy milyen gép érkezik, és mondjuk egy radar észlelése a gépet, akkor nem kap róla adatokat. És 1 óra 22-kor, mintha nem létezne a gép, így eltűnt a földi radarokról. 1 óra 37 perckor volt esedékes a következő ACARS jeladás, de ez elmaradt, és nem érkeztek adatok a gépről.
Tehát itt a sok idegen, vagy sokaknak idegennek tűnő kifejezéseket összefoglalva, a lényeg az az, hogy 2 ilyen kommunikációs rendszere volt, ami bevett volt ezeknek a repülőgépeknek, ahogy utaznak ugye keresztül a légtéren, és először az egyik azonosítási rendszer, és nem sokkal később a második azonosítási rendszer is megszűnt. Az első egyébként, ahogy a Tündi is mondta, egy ilyen általános a földi és a légi járművek közötti adatkommunikáció. A másik, az pedig ezeknek a malájgépeknek volt egy olyan rendszerük, ami fél óránként jelet küldött a Malay Airlines központjába a gép aktuális adatairól, hogy hol van, milyen magasan, és mit kell tudni a gépről. És ez a kettő, ez rövid időn belül, tehát itt a kora hajnali órákban megszűnt.
A légitársaságnál időbe telt, amíg észlelték ezt a hiányt, viszont amikor feltűnt, hogy nem kapnak jeleket a gépről, akkor próbáltak kapcsolatba lépni vele, de ez nem sikerült. Nyilván sejthették, hogy valami nem stimmel, és 2:40-kor jelentették ki az elemzéseik alapján, hogy a gép az eltűnt a radarokról. Felvették a kapcsolatot a vietnámi, táj és kínai légiforgalmi irányítókkal is, hogy hát, ha ők kapcsolatba tudtak lépni az MH370-essel, de senki sem látta a gépet. Egy órán át minden szállat megmozgattak, és amikor világossá vált, hogy a gépről senki nem tud semmit, 3:45-kor kiadták a vörös kódriasztást, miszerint ugye valami baj történt a géppel, és hát eltűnt. Azonban mindenről azok, akik a pekingi reptéren várták a családtagjaikat, szeretteiket, mit sem tudtak. A gépnek 6:30-kor kellett volna leszállnia a pekingi reptéren, és a légitársaságnál még belekapaszkodtak abba a halvány reménysugárba, hogy hát ha valóban megérkezik a gép, csak műszaki meghibásodás miatt nem tudnak vele kapcsolatba kerülni. Azonban a 6:30 elérkezett, majd el is múlt, és a horizonton nem jelent meg a maláj repülőgép. A várakozók azt olvashatták a tájékoztató táblán, hogy a gép késik. De ezután természetesen sokáig nem tudták elhallgatni a történteket, és a légitársaság 7:24-kor hivatalosan is bejelentette, hogy az MH370-es gép fedélzetén 239 emberrel eltűnt.
Az események hatására kis késéssel megkezdődött a kutatás, hogy vajon mi történhetett a repülővel. Leinte senki se értette, hogy mi történt, és a hivatalos szervek is csak a sötétben tapogatóztak. Jó ideig az volt a feltételezés, hogy a repülőgép valahol Kambodzsa felett repülhet, mivel volt olyan radar, ami az utolsó ismert koordináták alapján, az akkor ismert utazósebesség és utazómagasság figyelembevételével egy feltételezett helyet jelölt meg, hogy hol lehet a repülő, és ez valahol Kambodzsa fölött volt, de hát természetesen nem volt ott a gép. Egyébként, hogy el tudjátok képzelni, ugye Maláziából repült Kínába a gép, és ennek az útvonal ez úgy nézett ki, hogy ugye maláj légtéren keresztül utaztak a repülővel, és körülbelül akkor, amikor elhagyta a maláj légteret az MH370-es, és be kellett volna csekkolnia a vietnámi reptérbe, akkor tűnt el, és a vietnámi légtért követően léptek volna be a kínai légtérbe, és onnan utaztak volna ugye a végállomásig, Pekingig. Tehát eleinte a dél-kínai tengeren kezdték meg a kutatást. Malázia mellett több ország is részt vett a kutatásban, többek között Tajföld, az amerikaiak, a vietnámiak és Indonézia is. A hivatalos jelentés szerint eleinte 40 hajó és 22 repülő vett részt a keresésben, később pedig közzé tették a régió műhold képeit, és egy ilyen közösségi keresés indult meg azzal kapcsolatban, hogy hol lehet, hova tűnhetett a repülő. Több ezer internetező jelentkezett arra, hogy ezeket a műhold képeket, ugye egy hatalmas területről volt szó, és nem tudták, hogy hol tűnt el a repülő, és nagyon sokan jelentkeztek az interneten, hogy ők vállalják azt, hogy bizonyos számú műhold képet átnézzenek tüzetesen, hogy így esetleg be tudják azonosítani, hogyha lezuhant a gép a dél-kínai tengeren, akkor az pontosan hova esett.
Hogyha láttátok a Netflix dokufilmet, akkor emlékezhettek arra, hogy például volt egy nő, aki szintén ilyen önkéntes, vagy hát nem is tudom, hogy őt megbízta valaki, de hogy minden esetre ő önként foglalkozott azzal, hogy így műholdképeket böngészgetett, és ő például azt is állította, hogy ő talált valamit. De ezek nagyon rossz minőségi képek, és ilyen kis foltok látszanak csak. Tehát belemagyarázni azt, hogy ez ott valószínűleg egy roncs, hát nem, tehát abszolút nem egy tiszta képet mutattak ezek a nagyon ráközelített felvételek.
Igen, mert a sorozatban az volt, hogy valami nagyon halvány látszódott, és rárajzoltak digitálisan egy repülőgépet. De a laikus néző azért nagyon...
Hát nagyon, nagyon belemagyarázott. Ez kicsit olyasmi, mint amikor vannak ilyen térfigyelő kamerák, és nagyon elmosódottan látszik valakinek az arca, vagy pedig nem is látszik, csak ilyen borzalmas pixeles, nem is, vagy pedig biztonsági kameráknak a felvételei, tehát hogy azokon is így, azok alapján beazonosítani egy-egy embert, úgyhogy ha mondjuk nem tudjuk, hogy kit keresünk, kb. Lehetetlen. Úgyhogy hát itt is valami hasonló volt, hogy nyilván izgatottan keresték ezek az emberek, meg tényleg gondolom hajtotta őket ez a vágy, hogy ők fedezzék fel az esetleges roncsokat, és akkor többen jelezték, hogy látnak valamit, de ezekről mind kiderült, hogy hát igazából nem a megoldást találták meg. Tehát ugye ez a dél-kínai tengeren történt ez a kutatás, és 3 nappal később a keresést kiterjesztették az eredeti feltételezett helyszíntől keletre, Tájföld túloldalára, a Malakaszorosra, mivel bejelentették, hogy egy katonai radar a Malakaszorosban észlelte utoljára a repülőt. Egyre több egymásnak ellentmondó információ látott napvilágot, ami aztán később az egész kutatásra is jellemző volt. A hivatalos szervek nem voltak a helyzet magaslatán. Március 13-án már több jelentés is szólt arról, hogy a keresést ki kell terjeszteni az Indiai óceán déli részére is, ami ugye azért teljesen máshol van, tehát nagyon nagy távolságra az eddigi kutatási területtől. Március 20-án Ausztrália miniszterelnöke bejelentette, hogy a műholdképek alapján lehetséges, hogy megtalálták a repülőgép roncsait az Indiai óceán déli részén, de a helyszínre érkező kutatóhajók és repülők nem találtak semmit. Ekkora már annyi idő eltelt a gép eltűnése óta, hogy a víz felszínén már csak a könnyebb roncsdarabok maradhattak fönt, a repülőgép nagyobb darabjai pedig feltételezések szerint elnyelte a tenger.
A hatóságokat érthető módon lekötötte a nyomozás, azonban a tragédiának a megoldatlan rejtély mellett van egy nagyon erős emberi oldala. 239 ember gyászolt a családja. Elképzelni is szörnyű, hogy valaki a szerettét várja a reptéren, és a lehető legrosszabb hír érkezik róla. Az egész világot lázban tartotta az eset, napról napra jelentek meg újabb és újabb cikkek. A hírportálok minden elejtett információ morzsát felkaptak, és különféle szakértőket szólaltattak meg, de biztosat senki sem tudott mondani, csak feltételezéseket. A családtagok fájdalmát csak növelte ez a bizonytalanság, és hangot adtak annak, hogy elégedetlenek azzal, ahogy a maláj kormány kezeli az ügyet. Teltek múltak a napok, és még mindig nem kaptak egyértelmű választ, hogy mi is történt valójában a repülőgéppel.
Az utasok 14 különböző ország állampolgárai voltak, a 227 főből a legtöbben 153-an kínaiak voltak, őket pedig a malájok követték létszámban 38 fővel, plusz a 12 tagú személyzet minden tagja szintén maláj volt, ugye beleértve a pilótákat. És nagy port kavart, amikor kiderült, hogy a gépen 2 iráni fiatalember is utazott, méghozzá lopott útlevelekkel, az egyik kölyük egy olasz, a másik pedig egy cseh dokumentummal vett jegyet Pekingbe. Amikor erre fény derült, sokan arra gondoltak, hogy ők valószínűleg terroristák lehettek, és ők térítették el a gépet, de aztán több ország titkos szolgálata is azt nyilatkozta, hogy nem találtak terrorizmusra utaló nyomot. És mint később kiderült, az iráni fiatalok sokkal prózaibokból vettek hamis útlevéllel repényet, egy új életreményében akartak Nyugat-Európába költözni. Az egyikőjük édesanyja Németországban élt, és tudott is a fia útjáról, és már ott várta őt. Ez a fiú Pekingből Amsterdamba, majd onnan Frankfurtba repült volna tovább, és ott találkozott volna az édesanyjával. A társáról kevesebbet lehet tudni, de az Interpol mindkettőjük személyazonosságát kiderítette, és a médiának nyilatkozott egy Kuala Lumpurban élő iráni fiatal, aki azt állította, hogy a fiúk nála szálltak meg az út előtt, és kizártnak tartja, hogy ők terroristák lettek volna. Mindketten csendesek voltak, kedvesek, és hát mindketten idegesek voltak az út miatt, de abban bíztak, hogy Európában majd egy jobb életet tudnak kezdeni. És az egyik cikk, amiben róluk olvastam, azt írta a szerzője, ami szerintem elég megdöbbentő, hogy nem is annyira ritka, hogy Ázsián keresztül érkeznek hát illegális bevándorlók így Európába hamis útlevelekkel, tehát hogy ez nyilván nem tömegesen, de hogy azért ez így elő-előfordul, hogy valaki így jut be Európába. Az utasok között több baráti és munkatársi csoport is utazott, többek között egy 24 tagú kínai kaligráfus művész csoport és egy 20 fős munkai társaság, akik egy amerikai cégnél dolgoztak, és az ő szerepükről még lesz szó amikor a különböző elméletekről fogunk beszélni.
A tragédia családokat szakított ketté. Sokan lettek özvegyek, félárvák és árvák a tragikus napon. Több olyan családról tudunk, ahol csak a házaspár egyik tagja utazott, és nem minden gyereküket vitte magával az útra. A családtagok kezdeti fájdalmába idővel dű is vegyült a kommunikáció hiányossága miatt. A maláj kormány láthatóan valóban nem állt a helyzet magaslatán, és végül egy meglehetősen tapintatlan módon értesítette az áldozatok hozzátartozóit a fejleményekről. Március 24-én a hivatalos sajtótájékoztató előtt SMS-ben tudatták a rokonokkal, hogy a családtagjaik már minden bizonnyal nem élnek. Ez az SMS így hangzott. Az MH370-es gép minden kétséget kizáróan elveszett, és már senki sem él a fedélzeten. Amint azt a maláziai miniszterelnöktől is hallani fogják, el kell fogadnunk, hogy minden bizonyíték arra utal, a repülő lezuhant az Indiai-óceán déli részén.
A közlés módja sokakból váltott ki haragot, többek közt Kína is elítélte ezt a tapintatlanságot, és amerikai szakértők nyilatkozták azt, hogy Amerikában például erre egy külön protokoll van, amit hát mondjuk a háborús filmekben is lehet látni, hogy ilyenkor, amikor valaki hát egy hasonló tragédiában elveszíti egy családtagját, akkor egy hivatalos személy keresi fel a családtagokat, és személyesen közlik a rossz hírt, valamint ugye részvétet is nyilvánítanak, ami persze a fájdalmat nem enyhíti, de ez azért mindenképpen egy emberségesebb módja, mint hogyha SMS küldene valaki. És ugye a rokonok mennyire nem tudtak túllépni a történteken, azt is jól mutatja, hogy most, ahogy készültünk az adásra, és ugye rákerestünk a korabeli hírekre, találtunk nagyon friss híreket, amik a napokban jelentek meg, miszerint a tragédia 10. évfordulója kapcsán több hozzátartozó is követeli, hogy indítsák újra a nyomozást, és keressék tovább az eltűnt gépet. Tehát egyszerűen nem tudtak túllépni azon, hogy elveszítették a szeretteiket, és tényleg semmit nem lehet, tehát semmi biztosat nem lehet azóta sem tudni. És itt most, amikor erről beszéltünk így egymás között az Andrissal, akkor mindkettőnek eszünkbe jutott a hableány tragédia, ugye, ami pár éve történt a Dunán, és hogy ott is mennyire fontos volt a hozzátartozók számára az, hogy megtalálják az elhunyt rokonaik holttesteit, hogy egyszerűen tényleg ez egy ilyen megnyugvást ad, hogyha az ember el tudja temetni a halottait, és hát ez ugye ezt nem kapták meg ezek az emberek. Nem csak a temetést, hanem egy bizonyos, vagy bizonyítékot sem, hogy pontosan mi történt.
És a hozzátartozókat egyértelműen felbűzítette az, hogy a nyomozás mennyire nem vezet eredményre, és hogy a maláj kormány milyen amatőr módon kezeli az egész helyzetet. Tehát itt nagyon sok minden sokkal később derült ki, mint ahogy kiderülhetett volna. Tehát egyrészt az, hogy egy repülőgép eltűnik a radarról, ahhoz is egy óra kellett, mire észrevették, hogy ott valami nem stimmel, és Vietnám ügye szólt, hogy nem jelentkezett be hozzájuk a repülőgép. Aztán pedig több napba telt, mire katonai radarok segítségével sikerült megállapítaniuk, úgyhogy visszanézték a felvételeket, hogy a repülőgépet a teljesen máshol, a Malakaszorosban látták utoljára. És a maláj kormány láthatóan nem tájékoztatta a hozzátartozókat részletesen mindig a fejleményekről, és nem is volt a helyzet magaslatán.
Nyilván azért ez egy rendkívüli eset volt, és valószínűleg borzasztóan nehéz lehet sötétben vakon tapogatózni. De igen, tehát itt a hozzátartozók a kommunikáció hiányosságai miatt voltak nagyon, nagyon felháborodva, és szintén itt a Netflix dokumentumfilmben mutattak felvételeket, korabeli felvételeket a reptérről. Ugye nagyon sokan ott várták, hogy kiderüljön valami, és egy idő után átment ilyen kisebb tüntetésbe a dolog, mert egyszerűen az emberek információkat akartak kapni.
Azt azért szerintem érdemes hozzátennünk, és ezt mi is tapasztaltuk az adásra készülés során, hogy hatalmas volt a média zaj, miközben zajlott a kutatás a repülőgép után. Tehát nagyon sokféle elmélet volt, nagyon sokféle szakértő más véleménnyel volt egyik-másik dologról, mindenki más ötlettel állt elő, hogy vajon mi történhetett, és ezekből nehéz volt kiszűrni azt, hogy valószínűleg mi lehetett, mi történhetett valójában.
Igen, én most az indexnek, a korabeli indexnek az archívumát görgettem, és tényleg a címek, tényleg elképesztő, hogy van egy állítás a címben, és aztán egy nappal később pedig a cáfolata. Tehát, hogy azt feltételezik, hogy aztán a következő hír az, hogy valaki megszólalt, hogy ez nem lehetséges. És így rengeteg ilyen, ez tényleg borzasztó és idegörlő lehetett figyelemmel követni, úgyhogy az ember közben valószínűleg, ha bár lehet, hogy tudja, hogy már hiába, de azért én biztos vagyok benne, hogy amikor ugye az ember nem tud biztosat, akkor ugye még ott van a remény, hogy hát ha kiderül valami, hogy még mondjuk életben vannak, csak kényszer leszállás történt, vagy bármi ilyesmi. Viszont ugye március 24-én a maláj kormány SMS-ben tájékoztatta a hozzátartozókat, hogy a rokonaik már nincsenek életben, és aztán később tartott egy sajtótájékoztatót is.
Igen, tehát március 24-én a miniszterelnöki bejelentés mindenkit meglepett, és ez a bejelentés mind a mai napig tükrözi a hivatalos, hát több éves vizsgálat álláspontját, úgyhogy a következő pár percben ezt fogjuk ismertetni. Ezek szerint nagy valószínűséggel a repülőgép fedélzetén a kommunikációs rendszert kikapcsolták, majd ezt követően a Peking felé tartó gép megfordult, és az eredeti északkeleti irányról áttért egy délnyugati irányra, azaz a tájöböl felett visszafordult, és ismét a Maláj-félsziget felé vette az irányt. A rendelkezésre álló katonai radarképek alapján az MH370-es Tájföld és Malázia határán repült ezt követően, majd a Malakaszorost elérve ismét nagyot fordult, ezúttal észak-nyugat felé vette az irányt, követte gyakorlatilag a Malaka szoros vonalát, ez egy hatalmas tengeri szoros, majd ahogy a Malaka szorosban észak-nyugat irányba haladt, egyszer csak eltűnt a katonai radarokról. Ez annak volt köszönhető, hogy a katonai radarok csak addig tudták követni, tehát a hatótávolságon kívül került. Ezután már csak az Inmarsat adatokból lehetett kikövetkeztetni, hogy merre járt a repülő, de beszéljünk is arról, hogy mi ez az Inmarsat adat. A gép eltűnése utáni napokban kiderült, hogy hiába kapcsolták ki a repülőgép kommunikációs rendszerét, az mégis adott magáról jelet az Inmarsat műholdnak. Ez mégis hogyan történhetett? A hivatalos jelentés alapján a repülőgépnek a kommunikációs rendszerét két körben iktatták ki. Először is valószínűleg kézi lekapcsolással leállították a repülőgép kommunikációs rendszerét, amiről már korábban is beszéltünk, ez az általános kommunikációs rendszert, de bárki is csinálta ezt, az tisztában volt azzal, hogy ettől még a repülő fél óránként küldeni fog magáról adatot a maláj légitársaságnak, ami ennél a légitársaságnál egy bevett módszer, hogy ezen keresztül is tudjanak, vagy hát tudják monitorozni a repülőgépeiket. Ahhoz, hogy ezt az utóbbi fél óránkénti monitorozást kikapcsolják, ahhoz egy rövid időre leállították az egész repülőgép elektronikus rendszerét, és manuálisan ekkor ki tudták kapcsolni ezt a rendszert is. Tehát két kommunikációs rendszert sikeresen kiiktattak, csak hogy amikor újra bootolták a gép elektronikus rendszerét, akkor onnantól fogva egy SETCOM nevű navigációs rendszer életre kelt, és jelet küldött az Inmarsat műholdjának, hogy beszeretne jelentkezni a műhold telekommunikációs rendszerébe. A műhold és a repülőgép között óránként megtörtént egy jelváltás, amit handshake-eknek nevezünk. Ezek a jelek nem árulták el a repülőgép pontos helyét, tehát ez nem egy ilyen lokációs meghatározásra alkalmas dolog elvileg, csak hogy utólagosan ezekből a jelekből, ezekből az óránkénti handshake-ekből ki tudták következtetni azt, hogy a repülőgép milyen távolságra lehetett a műholdtól, mivel a jelek indítási és érkezési ideje rögzítésre kerül, és ezt egy rendkívül bonyolult számítással lehetett meghatározni, ugyanis a műhold folyamatosan mozgott az egyenlítő körül, tehát így nem egy helyben állt, és ugye a repülőgép is mozgott, de így is ki lehetett következtetni azt, hogy a repülőgép éppen a műholdtól egy milyen sugarú körben található. Ezek alapján a hivatalos álláspont szerint, ahogy haladt a repülőgép, óránként tehát megtörtént ez a hentség, és fel lehetett rajzolni 7 ilyen kört, ami mutatja, hogy valószínűleg azon a körön valahol elhelyezkedik a repülőgép, és ebből arra lehetett következtetni, hogy valahol a Dél-Indiai óceán környékén történt meg az utolsó hentség, 8 óra 19 perckor, ekkor fogyhatott ki a repülőgépből az üzemanyag, és ekkor zuhanhatott le az óceánba. Ez volt a hivatalos álláspont, azonban sokakat ez nem győzött meg, és nem érezték azt, hogy ez elég bizonyíték arra, hogy valójában ez történhetett, sőt egyébként sokan magának az Inmarsatnak a hitelességében is kételkedtek, de itt már elkezdünk elindulni az összeesküvések meg az elméletek irányába, mert ugye az Inmarsat az egy brit cég, és akkor ott lehet, hogy ott van valamilyen nyugati összefonódás. Minden esetre egy dolog biztosnak tűnt, hogy amíg nem találják meg a repülőgép roncsait, addig kétkedés fogja övezni a hivatalos álláspontot, és számos egyéb vélemény lát majd napvilágot, ami szerint valójában teljesen más történt. Csak hogy a repülőt hiába keresték az Indiai óceán déli részén, ott semmilyen komolyabb repülőgép roncsot nem találtak, amit összefüggésbe lehetett volna hozni az MH370-essel.
Eltelt egy év, és továbbra sem találtak semmit. Majd 2015 júliusában, tehát több mint egy évvel a katasztrófa után, az egész világ sajtót bejárta a hír, hogy Réunion szigetén partra vetődött egy roncsdarab, ami a repülőgéphez tartozhatott. Ez a kis sziget Madagaszkártól pár száz kilométerre keletre található, az Indiai óceán nyugati felében, és közigazgatásilag Franciaországhoz tartozik. A partra sodródás helyszíne 4000 kilométerre található attól a vonaltól, amit az Inmarsat alapján lehetséges, hát lezuhanási helynek tartanak a szakértők. A helyszínre kiérkező hatóságok hamar megállapították, hogy a roncsdarab egy flaperon volt, a szárnynak az a mozgatható darabja, amit magyarul csűrőnek hívnak. Erről természetesen készültek felvételek és fotók is a helyszínen, és ezeken látszik, hogy valójában egy repülőgép darabról van szó. A helyszíni vizsgálat után a roncsról hamar elterjedt az a szóbeszéd, hogy ez a szakértők szerint az MH370-eshez tartozhatott. Azonban a hónapokkal később kiadott jelentésben az a szó szerepelt, hogy nagy valószínűséggel az MH370-eshez tartozott, tehát nem minden bizonnyal. Annak ellenére nem tudták megállapítani minden kétséget kizáróan az eredetét, hogy a Boeing alkatrészeket sok helyen ellátják különböző azonosító kódokkal is, és ezek alapján utólagosan is megtörténhetne a beazonosítása egy-egy darabnak. És a csűrűn elvileg rajta kellett volna lenni egy azonosító táblának, azonban a helyszínen készült fotókon is jól látszik, hogy ez nem volt rajta. Tehát ez alapján nem tudták egyértelműen beazonosítani az alkatrészt. Egyes szakvélemények szerint ezeket az azonosító táblákat csak akkor szerelik le a repülőgépekről, amikor leselejtezik a gépet és szétszedik darabokra, és a szkeptikusok szerint nem túl valószínű, hogy az egy évig tartó vízben való hánykolódás után lejött volna az alkatrészről ez a tábla. Habár azt találtuk, hogy nem mindig szegecselve vannak ezek a kis táblák, hanem néha ragasztják, szóval lehetséges, hogy ez okozhatta azt, hogy nincs rajta. Minden esetre többekben felmerült a gyanú, hogy ezt a roncsdarabot valaki szándékosan helyezte el Réunion partjainál, és nem az óceán mosta ugye partra ezt a roncsot. Viszont egy nagyon érdekes fejlemény bizonyítja mégis azt, hogy valószínűleg ez származhatott ez a roncsdarab az MH370-esből, ugyanis kagylók voltak a roncsdarab felszínén, és mint a biológusok megállapították, ezek a kagylók kicsivel több mint egy évesek lehettek, tehát ilyen 15-16 hónapos élettartamot tippeltek a biológusok, ami azt jelenti, hogy ha esetleg valaki tényleg direkt tette volna ezt a roncsdarabot a partra, akkor hát kagylókat kellett volna növesszen rá, ami valószínűleg nem történhetett meg. Úgyhogy a kagylók jelenléte azt bizonyította, hogy valóban az óceánból került ki ez a roncsdarab. És méghozzá egy másik érdekes dolog is kiderült, és egyébként elképesztő, hogy ilyen dolgokat meg tudnak állapítani a szakértők kagylókból, hogy az óceán hőmérséklete az változik, hát nyilván gondolom a mélységével, meg így a parttól való távolságával, és ahogy is sodródhatott, kifelé, úgy ez valahogy nyomot hagy a kagylók héjén.
Wow. Itt az egyik forrás, egy újságírónő úgy fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy itt valaki az összeesküvés elméletekben hisz, vagy abban, hogy valaki direkt rakta oda ezt a Flapperont, hogy ő nem irigykedett volna arra a két titkos ügynökre, akinek az volt a feladata, hogy minden este a sötétben kivigyék a Flapperont a tengerbe, és ott áztassák reggelig, hogy a kagylók megtelepedjenek rajta.
A roncsdarab megtalálása adott egy új löketet a kutatásnak, és ugye újra felkapta a sajtó ezt az ügyet, és megélénkült az érdeklődés a kutatás iránt, ezért többen is a környező országokba utaztak, hogy partra sodródott repülőgép alkatrészek után kutassanak. Meg is lett a gyümölcs ezeknek a kutatásoknak, a következő hónapokban számos kisebb roncsdarab is előkerült, de ezeknek a daraboknak a hitelessége mind megkérdőjelezhető. Egyrészt, mert a Flapperonhoz mérve jóval kisebb darabokról volt szó, és egyiken sincs olyan jelzés, ami alapján egyértelműen ki lehetne mondani, hogy ezek az MH370-eshez tartoznak. Ettől függetlenül több fontos leletet is találtak, mert egy-két darabról valóban kiderült, hogy azok Boeing repülőgép alkatrészek voltak. Azonban a szkeptikusok felhozták, hogy az elmúlt 40 évben több repülőgép is belezuhant az Indiai óceánba, és több Boeing 777-et is szétszereltek már, aminek az alkatrészeit hát igazából, ha nem is bárki, de sokan megkaparinthatták, úgyhogy nem egyértelmű bizonyíték számukra az, hogy ugye itt most több ilyen kisebb roncsdarabot találtak, vagy kisebb alkatrészt megtaláltak az óceánban. Természetesen megjelentek az összeesküvés elmélet hívők is, akik vadabb, vadabb ötletekkel álltak elő. Például az egyik legvakmerőbb állítás az volt, hogy az MH17-es Ukrajnában lelőtt malájgép darabjait helyezték el Réunion szigetnél. De ez ugye ez egy elégből kapott. Ugye nem sokkal a malájgép lezuhanása után Ukrajna területén lelőttek egy maláj utasszállítót, ugyanennek a légitársaságnak az utasszállítógépét, ami hát nyilván ilyen rövid időn belül két ilyen tragédia az elég ráirányította a világ figyelmét a Malaysian Airlines légitársaságra, és akkor többen feltették a kérdést, hogy van-e összefüggés a két gép lezuhanása között.
Mások pedig egyébként azt tartják gyanúsnak, hogy nagyon sok roncsdarabot egy bizonyos Blaine Gibson nevű kalandor, ő maga hivatkozik így magára, szóval egy kalandor, egy Blaine Gibson nevű kalandor talált meg, aki hát az összes idejét azzal töltötte fiatalkora óta, hogy különböző ilyen rejtélyeket igyekezett megoldani, többek között kereste éveken keresztül az elveszett frigyládát, és a 2014-es évben pedig, vagy hát onnantól fogva pedig azzal kezdett el foglalkozni, hogy vajon mi történhetett az MH370-es maláj repülővel, és nagyon sok roncsdarabot ő talált meg, és hát itt a Netflix sorozatban is például ott valaki azt kutatta, hogy vajon ennek a Gibsonnak van-e bármilyen orosz kötődése, hogy nem valamilyen oroszok állnak a háttérben, akik pénzeli Gibsont, és ő szólnak neki, hogy hol érdemes repülőgép roncsdarabokat keresni Madagaszkár, Tanzánia, meg Dél-Afrika egyéb országainak a partjainál. A roncsdarabokkal kapcsolatban egyébként még érdemes egy dolgot megemlíteni, hogy valahol olvastam olyat, hogy lehetséges az is, hogy azért került elő olyan kevés roncsdarab, mert ahol partra sodródtak volna ezek a repülőgép roncsdarabok, azok nagyon szegény régiók, ahol a fémnek hatalmas értéke van, a fém hulladéknak, és könnyen lehet, hogy a helyi lakosok, anélkül, hogy bármilyen hatóságoknak szóltak volna, ők elvitték azt fémhulladékgyűjtőkhöz, hogy pénzt szerezzenek belőle, és lehetséges, hogy emiatt találtak olyan kevés repülőgéproncsot. 2014-ben, 15-ben és 16-ban folyamatosan folyt a kutatás a Dél-Indiai óceánon a repülőgéproncsai után, de összességében nem járt sikerrel ez a kutatás. Egyébként van egy National Geographic sorozat rész, ami ezt dolgozza fel részben, hogy műszaki megoldásokat alkalmaztak arra, hogy feltérképezzék az óceán mélyét, és hogy így akadjanak rá a repülőgép roncsára, és egyébként iszonyatosan érdekes volt az ezzel kapcsolatos részleteket olvasni és nézni, mert tényleg találtak valami 17. vagy 18. századi hajóroncsot az Indiai-óceán fenekének a mélyén, mert hogy annyira részletesen lehetett ezeknek a rendszereknek a segítségével felmérni az óceán mélyét, hogy ilyet is találtak. Csak ugye alapvetően az volt a probléma, hogy nagyon nagy területet kellett átkutatniuk, tehát több magyarországnyi területről van szó, és emiatt is nagyon nehéz volt azt megtalálni, azt a pontot, ahol lehetséges, hogy a repülőgép valójában lezuhant. Egyébként próbálkoztak azzal is, hogy ugye itt beszéltünk a Flaperonról, ami Reunion szigetén előkerült, hogy a hullámzásokat szimulálták, és abból próbálták visszakövetni, hogy vajon honnan érkezhetett meg ez a Flaperon erre a kis szigetre.
Meg ugye tovább nehezített a dolgot, hogy az óceánfeneke az nem sima és lapos, egyenletes, hanem óriási árkok, meg hegyek, vulkánok, ilyesmik vannak a mélyén, tehát hogy abszolút nem annyira könnyű megtalálni valamit, ami lent van az óceánfenekén. És ha bár nyilván időben sokkal korábban játszódik ez a történet, de ugye volt egy adásunk az Orient projektről, amikor egy elsüllyedt szovjet tenger alatt járó után folyt a kutatás, hogy ott is mennyire nehéz volt megtalálni ezt a tenger alatt járót.
Egyébként erről jut eszembe, hogy találkoztam azzal is a felkészülés során, hogy amit az Azorien projektnél említettünk, hogy hidrofonokkal is próbálkoztak azt megvizsgálni, ugye ami a tenger alatt ilyen robbanásokat, meg ilyesmiket próbáltak megállapítani vele, mondjuk, hogyha valaki atomrobbanást, vagy atomtesztet hajt végre valahol az óceán közepén, akkor a többi állam is értesüljön róla, hogy ott valami történt, és próbálták ezzel a rendszerrel azt megvizsgálni, hogy esetleg a gépnek a becsapódása az nem járt-e akkora ilyen effekttel, amit érzékeltek volna ezek a erre specializált berendezések. De sajnos nem jártak sikerrel.
2017. januárjában bejelentették, hogy az ausztrálok, a malájok és kínaiak befejezték a kutatást a repülő után. Tehát közel 3 évig igyekeztek megtalálni a repülőgép roncsait, de nem jártak sikerrel. És mivel nem sikerült pontot tenni az ügy végére, ezért nagyon sokan előálltak különböző elméletekkel, hogy mi történhetett valójában, és hogy hol lehet most a maláj gép. Ugye, hogyha megtalálnák a roncsot, akkor tényleg nagyon sok kérdést meg lehetne válaszolni, amik most még mind nyitva állnak. De amíg ez nem történik meg, addig valószínűleg újabb és újabb ötletek is, hát akár összeesküvés elméletek is születhetnek, és most összegyűjtöttünk egy párat, hogy milyen feltételezések születtek az elmúlt években. Az olyanokat most nem fogjuk felhozni, mert vannak ilyenek is, hogy például UFO-k vagy alienek vitték el a gépet, illetve vannak ilyen nagyon misztikus elméletek, miszerint a szemmisztikával foglalkozó szakértők észrevettek nagyon furcsa dolgokat, például, hogy az MH370-es járatban, ugye ezben a jelzésben, az M az az ABC 13. betűjele, a H pedig a 8., 13 meg 8 az 21, a repülőgép típusa pedig 777, vagyis 3x7, ami szintén 21. Szóval ilyen furcsaságokat hoztak fel páron, de ezek tényleg azok az elméletek, amiknek valószínűleg a legkevesebb a valóságtartalmuk és realitásuk, úgyhogy ezeket úgy döntöttünk, hogy ezeket most hagyjuk.
Pedig még a 370-es szám is, ugye a 3 és a 7-es is benne van, aminek pont ugyanúgy 21 a vége. De hát ezek
tényleg... Nagy a szorzás.
A szorzásnak, igen. Úgyhogy vannak ilyen elméleteket, de ezeket tényleg hagyjuk.
Úgyhogy kezdjük a James Bond elmélettel. Ez szerint a malájgép 227 utasa közül 21 céghez tartoztak. Ez ugye valóban így van, ugye őkről már volt szó érintőlegesen, amikor az utasokról beszéltünk. Ez egy multinacionális, de alapvetően amerikai tulajdonú cég, a Freescale Semiconductor nevű vállalat, és 12 maláj és 8 kínai dolgozó utazott a repülőn. Az elmélet szerint közülük többen egy olyan tudás birtokában voltak, ami nem juthatott el Kínába, mert hogy valakik nem akarták, ezért a gépnek le kellett zuhannia. Hát ez egy elég meredek elképzelés. Van egy másik verziója ennek, miszerint a dolgozók közül 4-en épp egy új találmányt terveztek bejelenteni, aminek 20-20%-ban voltak tulajdonosai, az 5. tulajdonos pedig szintén 20%-os részesedéssel maga a Freescale Semiconductor nevű cég volt, és az elmélet szerint a cég akkor át akart kaszálni az új találmánnyal, hogy elintézte, hogy a többi részletonos kikerüljön a képből, és ők intézték, hogy lezuhanjon a gép. Hát ez nyilvánvalóan egy elég meredek állítás, és nem is hiszem, hogy túlságosan komolyan vették a hivatalos szervek, azonban például a Russian Today nevű internetes orosz propaganda oldal felkapta, viszont tényleg ennek a történetnek nincsen túl sok igazság alapja. A gépen utazók egyike se volt az új találmány tulajdonosa, még tényleg volt egy találmány, de ez a találmány sem volt annyira jelentős. Körülbelül 3-4% gyártási költség megtakarítást lehetett tőle várni. Tehát nem valószínű, hogy bárki is emiatt úgy döntött, hogy több mint 200 embernek az életét kell veszítenie, csak azért, hogy az ővé legyen a dicsőség és a nyereség.
A repülőgép rakterében szállított rakománnyal kapcsolatban is van két elmélet. Egyrészt a hivatalos szervek a gép eltűnése után hónapokat vártak, amíg közzétették, hogy valójában mi volt a repülőgép rakterében. Habár én itt azon gondolkoztam, hogy ez a felháborodás az önjelölt nyomozók oldaláról szerintem nem feltétlenül jogos, mert egy ilyen hivatalos vizsgálatnál miért adná ki a repülőgép cége, meg a hatóságok, hogy mit is vitt a fedélzetén ez a repülőgép. Amikor pedig közzétették ezt a dokumentum halmazt, akkor úgy nézett ki, hogy lehetséges, hogy valamelyik oldal hiányzik a közzétett dokumentumból, úgyhogy ezzel kapcsolatban is születtek elméletek. Az egyik az, hogy egy majdnem 5 tonnás mangosztán szállítmány volt a repülőgépen, ez a mangosztán, ez egy trópusi gyümölcs, viszont sokan furcsának tartották azt, hogy akkor szállította ez a malájgép ezt a gyümölcsöt, amikor nem is volt szüreti szezon Malajziában. Ráadásul egy olyan helyet jelöltek meg származási helyként, ahol nincsenek is mangosztánföldek, de aztán később sikerült kideríteni egyébként, hogy csak csomagolták a mangosztánt. Mindenesetre ezzel kapcsolatban több elmélet is van, hogy itt a mangosztán az lehet, hogy nem is mangosztán volt, hanem valami mást igyekeztek szállítani Kínában. Ezzel kapcsolatban is vannak elméletek. A másik népszerű elmélet a rakományban található szállítmánnyal kapcsolatban az az, hogy a repülőgép szállított egy körülbelül 2 tonnányi elektronikus eszközt, aminek egy része, nagyjából 200 kg lítium-ion akkumulátor volt, amiről tudjuk, hogy veszélyes lehet. Az elektronikus eszközökkel kapcsolatban két elképzelés van. Az egyik az, hogy az akkumulátorok kigyulladtak, és ez okozott egy olyan elektronikus anomáliát, ami ahhoz vezetett, hogy a gép eltűnt a radarokról és lezuhant. A másik elképzelés, hogy az elektronikus eszközök között volt valami olyasmi, ami fontos katonai titok lehetett az amerikaiak számára, és ők nem akarták, hogy Pekingbe jusson a repülő, ezért elintézték, hogy a repülőgép ne érjen célba. Erről az elméletről kicsit később is fogunk még beszélni.
Van egy másik teória is, amiben hozza az amerikai szállat. Ez szerint a repülőgépet terroristák térítették el, akiknek az volt a céljuk, hogy az Indiai óceán közepén lévő Diego Garcia nevű kis szigeten található amerikai katonai bázist támadják meg. Az elmélet szerint, ahogy közelített a katonai bázishoz az eltérített gép, az amerikaiak többször is figyelmeztették, hogy távozzon, majd miután folyamatosan közeledett, lelőtték, és később eltusolták az egész esetet, és úgy intézték, hogy más helyszínek kerüljenek a nyomozók figyelmébe, és hogy máshol kutassanak a gép után. A Diego Garcia légi bázissal kapcsolatban van egy másik elmélet is, miszerint maga a pilóta Zahari akart oda repülni, és erre találtak egy olyan bizonyítékot, hogy azt azzal támasztották alá, hogy a nyomozás során kiderült, hogy Zahari lakásában volt egy repülőgép szimulátor, amit rendszeresen használt, és a fájlok többségét, nagy részét törölte a gépről, de az FBI a törölt adatok egy részét helyre tudta állítani, és ezekből az derült ki, hogy Zahari 5 repülőtéren is gyakorolta a landolást a szimulátorban az elmúlt hónapokban, az egyik pedig a Diego Garcia reptere volt az 5 közül. A szimulátorról is fogunk később beszélni, mert egyébként, hát ha az elmélet nem is, de ez a szimulátoros dolog, ez valóban igaz, és tényleg az FBI tudta helyreállítani a törölt adatokat a Zahari repülőgép szimulátoráról, amin elég érdekes dolgokat találtak. És ha már összeesküvés elmélet, akkor csak időkérdése volt, hogy valaki mikor áll elő azzal, hogy Izraelnek is benne van a kéz a dolgokban. Ez meg is történt, és a táptalajt az adta, hogy miután eltűnt a maláj repülőgép, utána valaki lefotózott egy pont ugyanolyan Boeing 777-es gépet a maláj légitársaság festésével egy Tel Aviv hangárban. Vagyis itt volt, aki azt gondolta, hogy a maláj gép valahogy Izraelbe került.
És bocsánat, itt azt olvastam ezzel kapcsolatban, hogy az volt a feltételezés, hogy lehet, hogy azért került Izraelbe, hogy egy 9-11-hez hasonló terrorakciót hajtson végre, amiből arra következtettem, hogy aki ezzel az elmélettel előállt, az azt gondolta, hogy a 9-11-et is Izraelből irányították.
Ja, hát 9-11 is egy olyan téma, ami szintén összeesküvések elméletek hadát hozta felszínre. De mindesetre kiderült, hogy ez a gép nem a maláj gép, hanem egy 4 évvel korábban üzembe állt gép, és miután lejárt az üzemideje, Tel Avivba szállították, hogy ott szétszereljék, tehát valóban a Malaysian Airlines-nak volt egy gépe, de már nem volt üzemben, úgyhogy ez az elmélet ez végül falsnak bizonyult.
De egyébként tényleg csak pár gyártási kóddal volt, tehát hogy nem tudom, a 4-jel később legyártott gép volt az MH370-es, és tényleg ugyanolyan festése volt, tehát kívülről lehetett azt gondolni, hogy van összefüggés, de valójában nem volt.
Voltak, akik azzal álltak elő, hogy a térségben épp az USA és szövetségesei tartanak katonai gyakorlatot, és véletlenül lelőhették a gépet, és ezen később eltusolták a dolgot.
Igen, és akik ezekkel az elméletekkel állnak elő, azok általában azt próbálják hangsúlyozni, hogy azért terelték el nagyon hamar a hivatalos szervek a dél-kínai tengerről a figyelmet, ahol valójában lezuhant a repülőgép, ahol ugye eltűnt a radarról, hogy ott aztán ne keresse senki, és ott szépen elsüllyedjen a tengeren, és aztán senki soha ne találja meg, hogy, és ne dűrjünk, hogy mi is történt valójában.
Egyébként szerintem nyilván, hogyha, ahogy mondtad is, hogy nagy volt a média zaj, szerintem valahol természetes, hogy az embereknek ezőbe jutnak dolgok. És persze nyilván vannak nagyon vad elképzelések, de simán lehet, hogy valakinek az elképzelése aztán igaznak bizonyul. Most az, hogy 100-ból 99 ötletről kiderül, hogy hamis, attól még nem feltétlen teljes ostobaság. Nyilván egyébként érdekes, hogy sokszor kiderül, hogy az emberek nem bíznak igazán a kormányzatokban, és nagyon sokan feltételezik azt, hogy ők titkolnak dolgokat. Amihez valószínűleg nyilván nem kötnek mindent az állampolgárok orrára, de azért ez egy elég durva gyanúsítás, hogy mondjuk civileket lelőttek, és aztán próbálják eltusolni.
Én őszintén szóval nem vagyok az összeesküvések ellen vagyok általában, de abban biztos vagyok, hogy 100 összeesküvés emberből lehet, hogy 10 igaz.
Ez egy elég nagy arány, ez egy 10%-os valóságráta, vagy nem tudom. Szerintem ez meredek ez a kijelentés.
Akkor lehet, hogy lecsökkentem, de minden esetre biztos, hogy a sok elmélet közül valamelyik igaz a sok-sok-sok összeesküvés elméletből.
De az viszont az is hozzá kell tenni, hogy tényleg borzasztó az, amikor mondjuk van valami krízis, itt például mondjuk akár itt a gép kapcsán, és akkor az emberek, akiket legalábbis főleg azok, akik érintettek, tehát most gondolok itt a hozzátartozókra, olvassák ezt a sok dolgot. Itt a Netflix doku is olyan volt, hogy az alapján, mint hogy egy ilyen világszintű összeesküvés történt volna a maláj gép ellen, és hát elég érdekes volt nézni ezt a dokusorozatot, ugye 3 részből áll ez a sorozat, és aztán olvastam is olyan kritikákat, hogy amúgy nem kezeli kellő tehát nem határolódik el, vagy nem tesz pontot összeesküvés elméletek végére, hanem így nyitva hagyja őket, hogy akár ez is történhetett. Mert hogy volt például egy elég durva, majd ezt mindjárt akkor meséld el te.
Igen, ugyanis egy Jeff Wise nevű ember, aki szerepel ebben a sorozatban. Egyébként hozzáteszem, hogy három részes ez a sorozat, és a második részét azt úgy zárják le, hogy tényleg az ember egy kicsit dühös, hogy mindenhol azt a hatást keltik, hogy ezek így igazak. És aztán a harmadik részben, a záró részben egyébként ezt valamennyire feloldja, de a második rész végén azt hiszem ott pont az van, hogy ez a Jeff Wise nevű fickó, ez azzal zárja az adást, hogy elmeséli az ő elméletét, miszerint a fedélzeten volt két ukrán ember, akik eltérítették a gépet, és ugye megtörtént ez a U-turn, tehát visszafordult a gép, és aztán, ahogy a Malakaszorosból elindult északnyugati irányba, nem fordult le a déli indiai óceáni irányba a repülőgép, hanem tovább repült egészen Kazasztánig, ahol az oroszok elrejtették a repülőgépet. Most azt ne kérdezzétek meg, hogy Kazasztánban hogyan rejtették el az oroszok a gépet, ott volt egy ilyen nem használt repülőtér, ahol ez megtörtént, és hogy ezt az egészet azért csináltak az oroszok, mert éppen ekkor volt a Krím annektálása, és próbálták elterelni a világ figyelmét arról, hogy mi is történik a Krím-félszigeten, és ezt úgy tették meg, hogy eltüntettek a radarokról egy maláj repülőgépet, és aztán egyébként a következő hetekben tényleg a sajtó az nagyon sokat foglalkozott ezzel a gép eltűnéssel, miközben ugye az oroszok az elmélet szerint fű alatt megszerezték a Krím-félszigetet.
Hát azért annyira nem fű alatt.
Persze, abszolút, közben arról is nagyon sokat cikkeztek, minden esetre ennek az úriembernek ez az elmélete.
Egyébként biztos, hogy többen láttátok a Netflix dokut, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok róla. Nekem az volt a benyomásom, hogy akár otthon ülő és unatkozó embereknek az elmélet, tehát hogy olyan embereket szólaltatott meg, akik igazából ilyen önjelölt nyomozók voltak, tudjátok, ezek a Google nyomozók. És amúgy én el tudom képzelni azt is, és tényleg senkit nem akarok megbántani, hogy mondjuk valaki egy bizonyos témában nagyon belássa magát, és akkor esetleg feltűnik neki valami kapcsolat mondjuk két esemény között. De azért nyilván itt hatóságok nyomoztak. Tehát, hogy amit valószínűleg a hatóságok nem találnak meg, azt nem az internet előtt ülő fotelhuszárok fogják rájönni, hogy akkor mi is történt.
Tehát látszódik, hogy te is már is rögtön megbízva a hatóságokban, akik lehet, hogy téged csak ki akarnak használni és átverni. Látod, ez a baj?
Hagyjuk ezt. Na mindegy, szóval ja, úgyhogy hát elég rossz lehetett tényleg, most nyilván nem ez volt a legnagyobb bajuk a rokonoknak, de hogy ezek a hírek meg elméletek folyamatosan felröppentek. Tehát, hogy miközben nem tudtak semmit arról, hogy mi van a szeretteikkel, így szerintem tényleg ez lehetett neki talán az egyik legrosszabb, hogy mondjuk 2016-ban vagy 2017-ben egy sima, nem tudom, reggel felnyitják a laptopot, és akkor a hírportálokon mondjuk megjelenik valami új elmélet, amit lehoz mondjuk valami, akár egyébként valamilyen bulvárlap. Nyilván el fogja olvasni, mert hát összerendül a gyomra és olvassa, és akkor valaki előáll mondjuk egy ilyen elmélettel. És akkor most ő mérlegeli, hogy ennek mekkora lehet a valóságtartalma, hát nem tudom, ez borzasztó lehetett tényleg.
Ez nehéz, és egyébként bevalljuk őszintén, nekünk is nehéz volt olyan forrásokat felhasználnunk, tehát könyvet kerestünk a témában, és nagyon sok könyv íródott, és akkor most mi alapján döntsük el, hogy ki az, aki a leghitelesebben el fogja mesélni, hogy mi történt, mert hogy mindenkinek megvan a saját véleménye.
Mert még ugye a hivatalos szerveknek a sajtó által közölt nyilatkozatéból tudtunk tájékozódni, szóval tényleg egyébként érdekes volt így kronológiai sorrendben nézni egy cikkek születését az eseményekről. Úgyhogy ezek nyilván olyan dolgok, amiket utólag lát így egyben az ember, amikor ez történt, akkor minden ugye új volt, vagy új hír volt.
Még egy elméletet fogunk ismertetni, ez pedig az, hogy azért tűnt el az MH370-es a radarokról, mert hogy két AVAX repülőgép, tudjátok, ezek az olyan, hát az amerikaiaknak vannak ezek a nagy repülőgépeik, egyébként azt hiszem NATO berkein belül másoknak is, aminek a tetején van egy ilyen nagy forgó kör alakú radar, vagy hát egy ilyen rádióadóvevő, és két ilyen repülőgép egyes elméletek szerint el tud tüntetni egy másik repülőgépet a radarról, mert hogy ezeknek olyan erős ilyen eltérítő hatásuk lehet, hogy sikeresen álcázták az MH370-est, és ezt pedig azért tették, mert itt is előjön ez a raktérben lehetett valami, ami az amerikaiaknak fájt volna, hogyha Kínába jut, és emiatt úgy döntöttek, hogy a repülőgépet eltüntetik a radarokról, és Zahari kapitányt megkérték, hogy szálljon le a legközelebbi amerikai fennhatóságú reptérre, hogy ott ezt az érzékeny rakományt le tudják szedni a gépről, és aztán folytathassa az útját Pekingbe. Nyilván, aki ebben az elméletben hisz, az azt mondja, hogy ezt könnyen megtehette volna, úgymond Zahari kapitány, mivel tudták volna álcázni, hogy azt mondják, hogy valaki rosszul van a gépen, és ezért kell kényszerleszállást végrehajtani, és miután ellátták az illetőt, utána folytathatják az útjukat Peking irányába, viszont az elmélet szerint Zahari kapitány erre nem volt hajlandó, és ahogy a gép folyamatosan közeledett a kínai légtérhez, nem tudták meggyőzni az amerikaiak arról, hogy forduljon vissza, és ezért inkább még mielőtt belépett volna a kínai légtérbe, lelőtték, és a repülőgép valójában a dél-kínai tengerben található, és ahogy mondtuk, onnan meg hamar elterelték a figyelmet, és így nem találták meg soha a dél-kínai tengerben az MH370-est.
Ez konkrétan egy mese, tehát hogy ha van a légből kapott kifejezésnek definíciója, akkor hát az ez. Tehát, hogy erre tényleg semmi nem utalt arra, hogy amerikai repülők meg elképzelt párbeszédek. Szóval tényleg nyilván bármilyen elméletet is veszünk, és majd most mindjárt rátérünk a hát a legvalószínűbb szenárióra, amit szintén nem lehet 100%-osan kijelenteni, hogy ez így történt. De akkor is, tehát egy ilyen, ez mekkora fantáziája van egy embernek?
Ő még kiegészítette azzal is, ez a francia újságírónő ezt az elméletet, hogy erről az egészről tudomást szereztek a kínaiak, és hát nyilván Kínának nagyon fájt, egyrészt gondolom a technikai, vagy az akár, hogy nem jutott el hozzájuk ez az adott, nem tudjuk mi, de az is, hogy nagyon sok kínai meghalt a repülőn, és emiatt pár hónappal később többször is találkozott Xi Jinping Putyinnal, és akkor megbeszélhették azt, hogy Ukrajna fölött bosszulják meg ezt az egészet, és az MH17-es malájgépet, amit ugye a Donbass fölött lőttek le, azt akkor ezzel bosszulják meg, hogy ugye azon a repülőgépen nagyon sok nyugati utazott, és hogy a kínai elnök erre kérte Putyint, hogy akkor ő legyen, aki ezt elintézi neki, hogy a bosszút végrehajtja. De ez nyilvánvaló képtelenség. Egyébként a Tomás Forrónak van egy nászutas lakosztálya a Háború Hotelben című könyve, ami az ukrajnai háború elejéről szól, és arról, hogy hogyan törtek ki ott a dolgok, és ott egyébként, tehát ő egy helyszíni riporter, akinek olvastuk a könyvét, és ő például beszélt olyanokkal is, akik ott voltak akkor, amikor ez a repülőgép lezuhant, ez az MH17-es ugye Donyeck felett, és abból egyértelműen az derült ki, hogy ott újongtak eleinte a szeparatisták, mivel azt hitték, hogy valamilyen katonai repülőgépet lőttek le. Szóval az, hogy Putyin keze benne van az MH17-es lezuhanásában, az nyilvánvaló képtelenség. Olyan szempontból lehet benne keze nyilván, hogy a szeparatisták ott voltak Donyeckben, de úgy, hogy Putyin utasítására lőtték le, ez nyilvánvaló képtelenség. Mindenesetre tényleg egészen elképesztő elméletek vannak arról, hogy mi is történhetett az MH370-essel, és itt nagyon elrugaszkodnak egyes emberek a képzelgéseik során a valóságtól.
Most ugye átvettünk pár olyan szenáriót, ami a szakértők egyetemen azt állítják, hogy ezek mind fals elméletek, és tehát csak az emberek fantáziája keltette életre őket. Viszont foglalkozni kell egy elég komolyjal, és ez már a kezdetekkor felmerült, ez pedig a pilótához köthető, és már a nyomozás kezdetén többen feltették a kérdést, hogy okozhatta-e a tragédiát az, hogy a pilóta öngyilkosságot követett el, és magával vitte a halálba 238 ártatlan embert. Ezt többen cáfolták, többen megerősítették, de több jel arra mutat, hogy valószínűleg ez történt. Nézzük meg, hogy milyen nyomok utalnak ennek az elméletnek a valóságtartomára. Kezdjük azzal, hogy a repülő pont két ország légtérek között tűnt el, ami elméletileg akár lehet a véletlen műve, de hogyha feltételezzük, hogy valaki szándékosan akar eltűnni a radarokról a géppel, akkor ez a legalkalmasabb hely és időpont, hogy ezt megtegye. És miután az MH370-es első tisztje elbúcsúzott a Kuala Lumpuri irányító központtól, ezután tűnt el a radarokról, azelőtt, hogy még miatt bejelentkezett volna a Ho Chi Minh irányító központba, tehát tényleg úgymond a, hát a senki földjén, ahol elvileg éppen nem figyelt rá senki. A kommunikációs egység lekapcsolása egyértelműen arra utal, hogy valaki a fedélzeten szándékosan állította le az egységet. Ezt pedig onnan lehet tudni, hogy a kommunikáció lekapcsolása a pilóta fülkében egy ötállású kapcsolóval lehetséges, amit az ötödik állásból, ahol minden adatot tovább küld a repülő a föld irányításnak, át kell állítani az egyesbe, ami standby üzemmódot jelent. És hogy ezt valaki manuálisan teszi meg, tehát oda nyúl a kapcsolóhoz és elkezdi elforgatni, akkor közben át kell haladnia, igaz csak pár tized másodpercig, a négyes, a hármas és a kettes álláson is. Ezek közül a második állás az, ami fontos lesz most számunkra, ugyanis hogyha erre van állítva a kapcsoló, akkor az azt jelenti, hogy a föld irányításnak továbbítja a repülő a tartózkodási adatait, viszont a magassági adatokat nem. És mivel az MH370-es elveszítette volna a kapcsolatot a föld irányítással, a másodpercig töredékéig a repülőgép olyan adatot küldött, ami csak a hely adatait tartalmazta, a magasság adatokat nem. Ebből pedig arra lehet következtetni, valaki kézzel kapcsolta le a kommunikációs egységet. A repülő ezt követően egy éles kanyart vett, és a Malakka tengeri szoros felé vette az irányt, úgy, hogy a repülő pont két ország határán közlekedett, a Malá és a Táj légtér között, vagyis hát így a határon. Így pedig valószínű volt, hogyha a katonai radarokon fel is tűnik a gép, azzal valószínűleg egyik országban sem foglalkoznak kiemelten, mivel azt gondolhatják, hogy biztosan a másik légtérben van bejelentkezve a repülő. Tehát, hogy itt aki vezette a gépet, vagy aki ezt így irányította, valószínűleg ezzel számolhatott. Mindenesetre nem tűnik ugye a véletlennek az, hogy pont a légtér két légtér határában tűnik el, és aztán két légtér határán utazik tovább.
Egyes feltételezések szerint ezen a szakaszon lehetséges, hogy a gépvezetője külső levegőt engedett be az utastérbe, aminek a hatására a nyomás lecsökkent az utastérben, és ekkor ugye az emberek feje fölül lehullanak az oxigénmaszkok, de ennek a kapacitása ez csak 20 percig látja el elegendő oxigénnel az utasokat. Ennek egyébként az az oka, tehát hogyha utaztok repülővel, akkor ebben csak 20 percig elég az oxigén, de ennek az az oka, hogy ugye, hogyha nagy magasságban repül a repülőgép, és mondjuk kitörik egy ablak, akkor azzal ugye lecsökken a nyomás, és kevés lesz benne nagyon az oxigén, mert ugye, mit tudom én, 10.000 méter magasan ugye sokkal kevesebb az oxigén, csak hogy 20 perc alatt, ameddig elég az oxigén, addig a repülőgép olyan magasságba tud ereszkedni, ahol már nem jelent gondot a légzés.
Mert hogy ugye ismét magasabb az levegő oxigén tartalma. Egyébként például ugye nemrég volt az Alaszkába tartó gép, aminek ugye kiszakadt az ajtaja, ugye ez nagy hír volt nemrég, és hál' Istennek ott nem végződött tragédiával az eset, mert ott tudtak landolni, de ott is ugye rögtön leestek az oxigénmaszkok, és akkor ugye gyorsan fel kellett vennünk az embereknek. Láttam egyébként erről egy TikTok videót, egy lány számolt be arról, hogy aki fent volt a fedélzeten, hogy ő hogy élte át az eseményeket, és ő például a gép elején ült, tehát mögötte volt az az ajtó, ami kiszakadt, és ő azt mesélte, hogy egy óriási csattanás hallatszott, és ugye utána végsűvített a levegő az utastéren, és hát ezzel egy időben le is estek az oxigénmaszkok, és ugye fel kellett venni őket, és akkor ugye visszamentek a reptérre. Szóval nyilván ijesztő volt a szitu, de hogy tényleg erre így fel vannak készülve a légiutas kísérők és a pilóták, hogyha egy ilyen dolog történik, akkor ezt ugye minél rövidebb idő belül orvosolni kell. És természetesen a pilóta fülkében is van oxigénmaszk, az pedig értelemszerűen több több ideig látja el oxigénnel a pilótát, mint hát csak az utasokat, tehát nyilván itt az ő kezében van az irányítás egy vészhelyzet esetén, szóval amúgy az teljesen érthető, hogy neki abszolút szüksége van a kellő mennyiségi oxigénre.
Igen, neki teljesen máshonnan történik az oxigén ellátása, tehát azoknak, akik a pilóta fülkében vannak, és ha jól emlékszem, akkor ha ketten vannak a pilóta fülkében, akkor őket ellátja egy nagyjából 8 óráig oxigénnel, hogyha fel van töltve ez az oxigén palack, ami egyébként a géporrában található. De itt jelen esetben, ha visszatérünk itt erre az adott esetre, nem tudjuk, hogy mi történt, de könnyen lehet, hogy a pilóta, vagy akárki is végezte ezt a manővert, ő itt úgy döntött, hogy viszonylag hamar azért, hogy ne legyen azzal problémája, hogy az utasok megpróbálják megakadályozni a tettét, egyszerűen beengedte a külső levegőt, amit egyébként a pilóta fülkéből meg tud tenni, és így rövid időn belül az utasok elveszthették az eszméletüket, és aztán meghaltak. Azzal kapcsolatban, hogy a gép miután megfordult és dél-nyugati irányba tartott, olvastam olyat, hogy itt a gép egy kicsit így hullámzott, és volt, hogy följebb ment, ahol egyébként még kevesebb az oxigén, tehát itt a repülőgép még magasabbra repült, de ahogy próbáltam kivenni a forrásokból, ez nem egyértelmű, hogy ott magasabbra szállt volna a repülőgép, és ezzel könnyen hozzájárulhatott volna ahhoz, hogy még hamarabb elhunjanak az utasok. Itt elég homályos a történet, de lehetséges, hogy ez történt.
Ahogy az is homályos, hogy ugye ezt a pilóta, hogyha amennyiben ezt ültette, hogyan kivitelezhette, hiszen ugye volt egy első tiszt is, és az elmélet azt mondja, hogy valahogy elérhette azt, hogy az első tiszt kimenjen a pilóta kabinból, és aztán kizárta a társát a pilóta fülkéből. Ezt is manuálisan meg tudja tenni, tehát, hogy ugye kóddal lehet belépni a pilóta fülkébe, de hogy ezt meg tudja akadályozni. Egyébként pont egy esetleges gépeltérítést lehet így megakadályozni, hogyha nem engednek be senkit a pilóta fülkébe. Tehát itt az elmélet szerint, hogyha ez történt, akkor a pilóta valószínűleg egyedül volt a pilóta fülkében, a társát valami okkal kit küldhette, akár például kért, hogy hozza neki egy kávét, vagy bármi mással elérte, hogy távozzon az illető a pilóta fülkéből, aztán kizárta, és akkor látott neki a levegőbeengedésnek és az egész manővernek.
És ugye ez 2014-ben történt, és 15-ben volt az a német repülőgép katasztrófa, amikor nagyon úgy tűnik, hogy a pilóta szándékosan zuhant le a repülőgépével itt Európában, és ott is az történt valószínűleg, hogy kizárta a másodpilótát a fülkéből, és azóta, 2015 óta egyébként van is erre egy rendelet, hogyha utaztatok azóta repülőgéppel, akkor lehet, hogy nektek is feltűnt, én például pont múltkor erre felfigyeltem, hogy amikor kijött a másodpilóta, akkor bement egy stewardess, hogy ketten legyenek bent a pilóta fülkében, és hogy ne legyen az, hogy valaki egyedül maradott bent.
További furcsaság, hogy a repülő, amikor északnyugat felé fordult, és a Malakaszorost követve elhagyta a maláj légteret, Penang szigeténél fordult el, és Zahari, a pilóta, pont penangi születésű volt, úgyhogy többen azt feltételezik, hogy az lehetett az oka ennek a kisebb kitérőnek, hogy még egyszer utoljára akart repülni a szülőföldje felett. Valószínűleg ezt a pilóta fülkéből nem láthatott rá, de akik úgy gondolják, hogy ő követett el öngyilkosságot, és ő térítette el a gépet, valószínűleg emiatt mehetett arra. A Malakaszorost követően a gép elhagyta a maláj légteret, és délnek fordult az Indiai utcán felé. Ahogy ezt ugye említettük, Zaharinak óriási repülési tapasztalata volt, a légitársaságnak ő volt az egyik, sőt, ha nem a legtapasztaltabb pilótája, ugye több mint 18 000 órát töltött már a magasban. És hát annak, aki eltérített, vagy el tudott téríteni egy ilyen gépet, hatalmas tudás birtokában kellett lennie azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet eltüntetni a radarokról egy Boeing 777-est. És mivel Zahari már több mint 30 éve vezetett ilyen repülőket, és rendszeresen tartott oktatást is a kezdőtanuló pilótáknak, neki ez a tudása minden bizonyal megvolt. Az első tiszt pedig, aki önállóan még nem is vezethetett 777-es gépet, valószínűleg neki nem volt olyan fokú tapasztalata, hogy ezt meg tudná tenni, úgyhogy ezért is Zaharira terelődik a gyanú, nem pedig az első tisztre. Nyilván a hatóságok átvizsgálták az utaslistát, és egyes embereknek utána is néztek. Azt hiszem, hogy volt valaki, aki egy svájci légitársaságnál dolgozott, és egy időig hát így jobban utána néztek, hogy esetleg neki lehetett-e bármi köze a dologhoz, de végül azt találták, hogy senki nem volt az utasok között, aki akár csak megközelíthetőleg olyan tapasztalattal rendelkezett volna, mint Zahari. Persze nyilván az is felmerülhet, hogy esetleg, ha nem is ők tették, de mondjuk valaki esetleg mondjuk bement a pilóta fülkébe és eltérítette a gépet. Ennek az ellentmond, hogy nyilván, hogyha valaki eltérít egy gépet, mondjuk egy terrorszervezet, akkor általában ezt bejelentik és előállnak valamiféle követeléssel, viszont ez nem történt meg, tehát az pedig nem valószínű, hogy valaki mondjuk egy ilyen terrorszervezet csendben eltérít egy gépet, lezuhantatja azt az óceánba, és erről nem kommunikálnak semmit, tehát ezt így kizárták, hogy valami ilyesmi lett volna a háttérben.
Ezzel ellentétben Zahari bűnösségre több jel is utal, és az egyik legfontosabb az már a korábban említett otthoni repülőgép szimulátora, amit lefoglaltak a hatóságok, és habár sokáig bizalmasan kezelték, hogy mit is tartalmazott, vagy mit sikerült kinyerni erről a számítógépről, de aztán 2016-ban egy New Yorki magazin lehozott egy cikket azzal kapcsolatban, hogy az FBI az adattárolóról törölt adatokat rekonstruálta, és ez alapján több útvonalat is talált a repülőgép szimulátorban, és az útvonalak egy része, vagy hát több útvonal is a Malaka szoroson keresztül kifelé vezetett ugyanúgy észak-nyugati irányba, majd volt olyan, ami a dél-indiai óceán felé lefordult, és Zahari azt szimulálta, hogy mi lenne akkor, hogyha kifogyna a repülőgép üzemanyaga. Az ezzel kapcsolatos forrásokból azt sikerült kiderítenünk, hogy itt nem arról volt szó, hogy ő órákon keresztül repült volna a szimulátorral a dél-indiai óceánon, hanem ő volt, hogy így áthelyezte magát, és aztán a végén kézzel beírta, hogy nulla a repülőgép üzemanyag készlete, és nyilván ezzel azt akarta szimulálni, hogy mi történik akkor, hogyha kifogy az üzemanyag. A gépről előkerült adatok alapján az derült ki, hogy még február elején próbálta el ezt az egészet a repülőgép szimulátorral, és akkor be kellett állítani egy dátumot, tehát be lehet állítani, mielőtt repülne valaki a szimulátorral, hogy mikor van ez a repülés, amit valójában ott a szimulátoron végzett, és ő február 21-ét állította be. Aztán február 20-án törölte a szimulátort a számítógépéről, és február 21-én volt is egy járata, ugyanúgy Kuala Lumpurból Pekingbe, azonban akkor nem történt semmi, csak bő két héttel később.
Tehát lehetséges, hogy a február 21-i utasok, mikor mindez kiderült, kb. Rádöbbenhettek, hogy akár ők is láttak volna ez az eltérített gépen, amennyiben tényleg Zahari volt az, aki ezt tette.
A szimulátoron talált adatokról, tehát először ez a New Yorki újság közölt le cikket, de később az ausztráliai hivatalos kutatócsoport által leírt jelentésben is szót ejtettek erről. Malajzia azonban sosem hivatkozott erre a hivatalos jelentésében, ami persze kérdéseket vet fel ennek az egésznek a hitelességével kapcsolatban, de utólagosan azt mondhatjuk, hogy könnyen lehet, hogy a maláj kormánynak érdekében állt, hogy ne a pilótára tereljék a gyanút, mivel a Malaysian Airlines az a maláj állam tulajdonában áll, és nyilván nem szerették volna azt, hogyha egy állami tulajdonú cégnek kárt okoznak azzal, anyagi kárt is akár, hogyha azt hozzák ki végső eredményként a kutatás során, hogy biztosan a pilóta volt a tettes.
Illetve ami még itt felmerül, az a családtagoknak adott kompenzáció, mert akkor a maláj kormánynak nagy összegekkel kellett volna kompenzálnia az elhunytak családtagit. Egyébként ők így is kaptak valamennyi kompenzációt, anyagi kompenzációt, ami hát nyilván nem hozza vissza senkit az életbe, de egyébként ezen gondolkodtam el ezen a kompenzáción, és tényleg az kétségtelen, hogy nem lehet pénzben megadni egy ember értékét, meg hát ez nem is erre vonatkozik, de amúgy szerintem ez például egy, ez jó, hogy ez létezik ez a dolog, mert hogy nyilván szörnyű, hogyha erre sor kerül és szükséges, de például mondjuk egy olyan családnak, ahol például az egyik szülő meghalt, ott most csak az anyagiakat nézzük, ott kiesett egy fizetés például, és mondjuk lehet, hogy úgy el kell látni két gyereket. Tehát, hogy természetesen nyilván nem ez a legtragikusabb része a dolognak, de ha gyakorlati dolgokat nézzük, akkor azért ez is igen erősen hozzátartozik, hogyha mondjuk valaki egyedül marad, vagy akár egy gyerek egyedül marad, és árván marad mindenféle vagyon nélkül. Most persze nyilván tényleg még egyszer, nem azt mondjuk ezzel, vagy nem azt mondom ezzel, hogy ez kárpótol bárkit a szeretté elvesztésért, de nyilván ennek van létjogosultság, ennek az anyagi kompenzációnak. Ami most pont olvastam arról, hogy most megint csak nagyon távoli párhuzam, de most így a hablány katasztrófa, amit felmegettünk már így az adás elején, hogy ők is, hogy ott is kellett kompenzációt fizetniük a nagy hajó cégének, Viking, nem tudom pontosan a cégnévét, de hogy nekik kellett kompenzálniuk a családtagokat, és ilyen tök eltérő összegek voltak. És ez is így tök érdekes, ilyen morális, meg etikai kérdés, hogy ki után mennyi kompenzációt fizetnek, mert hogy ez egyébként nem egy egységes összegeket osztanak szét ilyenkor, hanem nem tudom, mindenféle szempontot figyelembe vesznek, és különböző összegeket kapnak az elhunytak családtagjai. Egyébként, ahogy nézegettem a régi indexen a kronológiai sorrendben a cikkeket, például volt olyan, hogy ugye felmerült a pilóta öngyilkosság, és aztán utána rögtön cáfolták is. Tehát, hogy hivatalosan ez nem egy elfogadott elmélet, egyszerűen csak nagyon-nagyon sok nyom utal arra, hogy ez történhetett, és ez tényleg elég sok az olyan történés ebben a történetben, ami nem lehet véletlen. Tehát, hogy egyszerűen tényleg látszik a szándékosság az eltűnésre vonatkozóan, hogy tényleg itt bárki is vezette a gépet, az el akart tűnni a radarokról, és hát nem igazán volt más a gépen, aki Zaharin kívül, aki ezt meg tudta volna tenni. És hát így, hogy el is gyakorolt, ez gyakorlatilag szerintem amúgy teljesen bizonyítja. És ugye hát nyilván ilyenkor megkérdezik az ismerősöket, családtagokat is, hogy mit gondolnak erről. Ők persze azt mondták, hogy ezt nem tudják elképzelni a pilótáról. Azonban később kiderült, hogy Zahari nem volt, tehát megromlott a viszonya a feleségével, és volt egy gyerekük is, akik el is hagyták a férfit, még a baleset előtt. Valószínűleg itt akár ez is lehetett a háttérben, hogy a pilótának a család élete az tönkrement. Egyébként a Malaysian Airlines-nak az egyik munkatársa, aki például a Netflix dokumentumfilmben is megszólal, ilyen krízismenedzser, vagy ilyesmi, ő például személyesen ismerte a pilótát, és ő is váltig állítja, hogy ő biztos abban, hogy ő nem követhetett el a gyilkosságot.
Igen, alapvetően Zahari a YouTube-on volt is róla fent videó, mert ő a szimulátorra előtt nyilatkozott egyszer, mert feltett valami videót, nem tudom, hogy ilyen oktatási jelleggel, és azok alapján is, meg tényleg az ismerősei nyilatkozati alapján ő egy ilyen jókedélyű valaki volt. Tehát akik vele kapcsolatban nyilatkoztak, ők azt mondták, hogy nem tudják róla ezt elképzelni. De hát sajnos sosem lehet tudni, hogy mi lakozik egy ember lelke mélyén.
És hogy így a történet, hogy hogyan is zárult a feltevés szerint. Ugye miután kirepült a nyílt óceán fölé a géppel, feltételezések szerint valószínűleg a saját, ugye akkor már senki nem ment a fedélzeten rajta kívül. Ugye feltételezések szerint ő is egy idő után levette az oxigén maszkját, és eszmétét veszthette, és meghalhatott. Tehát, hogy lehetséges, hogy a gép úgy ment a levegőben egyenesen tovább, hogy igazából már senki nem élt a fedélzeten, és amikor kifogyott az üzemanyag, és leálltak a hajtóművek, akkor ugye bezuhant az óceánba. Egyébként erről is egy szakértő, amit szerintem ez alátámaszhatja, hogy egy szakértő azt mondta, hogy elemezve így az adatokat, meg hogy hol csapódhatott be az óceánba, nem úgy tűnik, mintha valaki vezette volna a gépet. Tehát lehet, hogy ez tényleg egy valós dolog, hogy mondjuk, hogyha öngyilkos akart lenni, akkor azért nem várta meg, hogy lezuhanjon a gép, hanem még előtte elaludt.
És az az érdekes az egészben, hogy ha egyszer feltételezhetően egyébként meg fogják találni a roncsait ennek a repülőgépnek, és mondjuk megtalálják a fekete dobozt, akkor sem fogják tudni egyértelműen kijelenteni, hogy mi történhetett, vagy hát könnyen lehet, hogy nem sokkal többet fogunk róla tudni, hiszen mondjuk, hogyha Zahari állt az egész mögött, ő nem kommunikált senkivel, ugye, ameddig be volt zárva mondjuk a pilóta fülkében, tehát nem lehet tudni, hogy csöndben mit csinál a pilóta odabent. Nyilván egy-két plusz adattal ki lehet egészíteni az egész nyomozást, de nem feltétlenül lehet pontot tenni az egésznek a végére.
Márpedig a hozzátartozók egyértelműen ezt szeretnék, és tényleg, ahogy azt említettem, azt nagyon sokat elárul, hogy még mindig nem adták fel a reményt, hogy egyszer megtudják, hogy mi történt. De egyelőre csak ennyit lehet tudni, és amit felvázoltunk, az is igazából feltételezés, még hogyha a legvalószínűbb forgatókönyv is. Úgyhogy ez az MH370-es tragikus története, és hát talán egyszer megtudjuk, hogy mi történt.
Köszönjük, hogy meghallgattátok ezt az adást. Találkozunk egy következő epizódban, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
Sziasztok! Ha szeretnétek tőlünk extra bónuszadásokat hallgatni, akkor csatlakozzatok a Patreon közösségünkhöz a patreon.com/hihetetlentörténelem oldalon, ezt a linket betesszük a leírásba is.
Kövessetek minket Facebookon és Instagramon, ahol az adások mellett sok egyéb történelmi érdekességet is megosztunk veletek.
Örömmel fogadunk e-maileket is a hihetetlentörikukac@gmail.com e-mail címre, ha kérdésetek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
A podcastet megtaláljátok az Apple Podcasten, Spotify-on és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.